hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina, adásunk tartalmából. 12. alkalommal rendezték meg a Kis Péter emléktúrát. 13. alkalommal szervezték meg a Hivatásunk Mesterei Vagyunk elnevezésű versenyt. Boldog Böjt címmel tartott előadást Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Kis Péter emléktúrát, amely a fiatalon elhunyt gyöngyösi hegymászó számára állít emléket. A teljesítménytúrán az indulók 50, 37, valamint 20 kilométeres távok közül választhattak. A létszámot tekintve idén is ezren vágtak neki a Mátrának. Az emléktúráról Kis Péter édesapját, idősebb Kis Pétert hallják.
Igazán 2013-as sajnálatos esemény arra ösztönzött minket, hogy Péternek kerestünk valami olyan dolgot, amiben emléket tudnak neki állítani úgy, hogy hosszabb távon is tudjon ez működni. Amikor ezt a emléktúrát úgymond kitaláltuk, nem tudtuk azért, hogy ennyire hosszan meg fogjuk ezt tartani, de olyan sikeres volt az első túránk, hogy ezt tovább gondoltuk, és hát azóta is látják, hogy minden évben megrendezzük. Ez a 12. rendezésünk volt már, de igaz, a 13 éve egyetlen egy alkalom esett ki a Covid időszak alatt, amikor ezt nem tudtuk megrendezni, de még ez a szerencsésebb eset volt, mert pont úgy jött ki, akkoriban emlékszem, hogy az a mi túránk, ez mindig februárban van. A Covid pedig márciusban köszöntött, de tehát két héttel még a Covid előtt meg tudtuk tartani abban az évben, és utána a következő évben egy kimaradt. Na most azóta is minden évben így februárban tartjuk meg, és ez a létszám, ez a 1000 fő, ez úgy nagyjából beállt. Hát az első évben igazán, mivel még nem volt ismert a túránk olyan, ha jól emlékszem, hogy 750 körül volt akkor is, az is már egy csúcs volt, nem számítottunk ennyire, hogy eljönnek, de azóta is ez a 1000 fő körülbelül. Tavaly évben is például ott akkor volt 1100 fő. Az idén most szerintem az időjárásról megijedhettek egy kicsit, és a rövidebb távosok kevesebben jöttek el, mostan 900 környékén volt a teljesítőknek a száma, de azt mondom, hogy ebben az időjárási körülmények között ez is nagyon jó. Úgyhogy meg vagyunk elégedve ezzel. Elméletileg az elsőben mi elég sok mindent beletettünk, tehát a Héris Túra Egyesülettel közösen szervezésében rendezzük ezt a túrát, ők azért egy profi csapat tulajdonképpen, ők előtte is szerveztek meg, hát a hivatalos módját is meg kell adni ennek a dolognak, tehát az is volt ez a dolog. Arról nem beszélve, hogy Pétert is jó ismerték, és ők nagy örömmel álltak ez mellé a dologig, hogy a szervezésben meg mindenben részt vesznek, és hát azóta is ezt csinálják, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon profi csapat jött össze azóta. Tehát eleinte azért így a digitális része is, a szervezésbe is, egyebekben is azért kellett egy pár alkalom, hogy azért minden csiszoljunk egy kicsit ezen a dolgokon, és azóta nagyon profi lett a nevezésünk is, az honlapok is, az ellátásokon, akik vannak az ellenőrző pontokon, meg a frissítő pontokon, szinte ugyanazok vannak ott 12 éve, tehát akik akkor eljöttek, szinte ugyanazok vannak ugyanúgy, körülbelül olyan különben olyan 60-70-75 ember mozog ennek az egész túrának a szervezésével, meg az ellenőrző pontokon, meg a frissítő állomásokon, és hát az idő az kihozza a rutin meg az évek, tehát egyre könnyebb nekünk is úgymond, hát most már így az előkészületek is sokkal egyszerűbbek.
Tizenharmadik alkalommal szervezték meg Vármegyénkben kedden az Egri Markot Ferenc Kórházban a Hivatásunk Mesterei Vagyunk elnevezésű versenyt, mely során Heves Vármegye kórházainak 4 fős ápolói csapatai mérték össze tudásukat. A rendezvény fővédnöke dr. Stankovics Éva a kórház főigazgatója volt, aki úgy fogalmazott, nagyon fontos visszajelzés az, hogy ennyien jelentkeztek erre a programra.
Én azt gondolom, hogy én ezt már a diákokkal kapcsolatos versenynél is elmondtam, hogy nagyon-nagyon fontos a közösségépítő szerepe egy ilyen rendezvénynek. Ugye korábban a diákok mérték össze a tudásukat, most pedig valamennyi Heves vármegyében működő egészségügyi intézmény munkatársai mérik össze, méretetik meg magukat. Nagyon fontos az, hogy vagy számunkra egy nagyon fontos visszajelzés az, hogy ilyen nagyszámú részvételre ébredhettünk ma a megyei intézményekből, mert ez azt jelenti egyrészt, hogy van egyfajta lelkesedés, másrészt van egyfajta igény a szakmai megmérettetésre, harmadrészt pedig, ami szerintem nem elhanyagolható, hogy egy óriási igény van, belső igény a kollégákba a szakmai fejlődésre, és ennek egy ilyen verseny is terepet, teret adhat. Kiváló az együttműködés a kamarával, az egészségügyi szakdolgozói kamarával, itt a Heves vármegyei szervezettel pedig különösen, és minden ilyen fajta továbbképzést, lehetőséget, megmozdulást megragadunk arra, hogy a dolgozóink fejlődjenek. Most is tartottunk a múlt héten, e héten is pontszerző továbbképzéseket, ehhez a helyet természetesen megpróbáljuk térítésmentesen biztosítani annak, aki ezt a továbbképzést tartja. Cserébe a saját dolgozóink ezen ingyenesen térítés nélkül vehetnek részt, tehát hogy van egyfajta ilyen megállapodás, úgyhogy megragadunk igen minden ilyen lehetőséget, hogy biztosítsuk a fejlődést a kollégáinknak. Én kifejezetten szeretem azt, amikor jelentkeznek konferenciákra előadást tartani, mi minden ilyet támogatunk, emellett mindenkit biztatok a tovább tanulásra, és az intézmény, akár az EGRI, de az összes többi Heves vármegyei intézmény is tanulmányi szerződés keretében nagyon-nagyon sok szakdolgozónak biztosít lehetőséget a továbbfejlődésre.
A verseny szervezője a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves vármegyei területi szervezete, melynek elnöke azt hangsúlyozta, nagyon szoros versenyre számítanak.
14. alkalommal lesz az országos szakmai verseny. Nálunk azért 13. mert az első alkalomra nem jelentkeztünk. Itt olyan, mint őszintén nem mertünk jelentkezni, mert úgy gondoltuk, hogy a megmérettetés az nagyon erős, de mikor láttuk a versenyt, akkor már bátran jelentkeztünk a második alkalommal, és nagyon jó eredményeket értünk el minden évben. Természetesen ehhez igazítottuk a vármegyei versenyeket, a feladatokat, hogy a megmérettetés az, a mérce az magas, de jól teljesítették. Most is így lesz az elmélet és a gyakorlati síkon. Természetesen lesz egy MESZK által ismert a honlapon, ami megjelent, abból lesz egy totó, 13+1, azt is biztosan, hogy készültek rá a versenyzők. Itt a szakmaiság, az ismeretek bővítése, a megerősítés, nagyon készültek, vegyes csapatok is vannak, és különböző szakmacsoportok. Nagyon sok a fiatal, aminek nagyon örülök, hisz kell az utánpótlás, nagyon sok pályorientációs programot szervezünk, és ebből is látszik, hogy tanulócsoport is van a Kossuth Zsuzsanna iskolából. Tavaly is volt, és örülök, mert ők is a verseny szellem, hogy megismerik a szakdolgozókat itt közösen együtt. Úgyhogy én bízom benne, hogy egy nagyon jó hangulatú nap és egy csoportos beszélgetések és az együttműködés. És nagyon sok támogatást kapunk ehhez, és azt el kell mondanom, hogy a Markó Ferenc Oktatókórháztól nagyon sok támogatást kapunk ennek a lebonyolítására.
Elhangzott, hogy most nagyon sokan vannak itt. Honnan érkeztek a versenyzők?
A kórházakból 60, Mátraháza, Gyöngyös, Eger, de vegyes csapatok. Tehát a bemutatkozással is lehetett látni, hogy most már úgy készülnek, hogy általában a gyakorlati feladatok az elmúlt évekhez hasonlóan, hogy minden részről kinek mi az erőssége. Úgy készültek, hogy biztos, hogy nagyon-nagyon sok siker lesz, és nehéz döntés lesz a versenyek alkalmával, mert mindenki úgy jött ide, hogy szeretne. első lenni, és az országos megmérettetni és megmutatni, hogy Heves megyében a szakdolgozóknak a szakmai ismerete milyen.
Kicsit terhet is jelent ez, hogy ki lesz az első majd, hiszen akkor ugye ő fogja képviselni, igen, az országos versenyen majd a vármegyét. Hogy látja, hogy ki lehet esélyes akár?
Előre nem tudom, mert bármelyik, ismerve az összetételt, ahogy készültek a versenyre, információm szerint biztos, hogy szoros mező lesz. Annyira szoros, hogy a tavalyi évet említem, hogy nagyon izgultunk, mert a tanulók annyira jó eredményt értek el, ugye, mert az elméletiségon ők ugye most végeznek, tehát ők még frissen szerzik az ismereteket, hogy bizony nagyon szoros volt a mezőny. A tavalyi csapat a gyöngyösi csapat volt, és nagyon jó eredményt, mert harmadik helyezést értek el, mindjárt első alkalommal az országos versenyen, és ez igen nagy siker volt.
A böjt valódi értelme nem a tiltásban, hanem a tudatos döntésekben rejlik, és az örömteli önfejlesztés időszaka is lehet. Boldog böjt címmel tartott előadást Nyíregyházán a Szent Miklós házban Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke. Az est megszervezésére a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérte fel az előadót. Az est végkövetkeztetése szerint a böjt nem a hiányról szól, hanem egy ajtó megnyitásáról. Tudatos döntéseink révén háttérbe szoríthatjuk a kevésbé fontos dolgokat, hogy helyet teremtsünk annak, ami valóban épít, gazdagít és felemel. Szabó Tamás atyát hallják.
Valamiről lemondok, valami nagyobb jó érdekében, valami nagyobb cél érdekében. Meg lehet kérdezni egy olimpiai bajnokot, megérte lemondani, küzdeni, hajnalban kelni? Meg lehet kérdezni a művészt, megérte gyakorlatilag nappal át éve dolgozni? Meg lehet kérdezni az érettségizőt, megérte lemondani? Meg lehet kérdezni az édesanyát, aki éjszakázik, megérte lemondani? Megint a kérdés nem az, hogy lemondunk, hanem miért mondunk le, mit várunk helyébe, mi kerül előtérbe, mi válik fontosabbá, hogy jutunk el a létmódunk alacsony szintjéről, hogy táplálkozunk esetlegesen egy magasabb szintre, ahol rájövünk, hogy persze fontos az étel, de nem tartozik a legfontosabbak közé. Egy egyszerű dolog, ha már leülünk barátokkal beszélgetni.
Híreink végén az időjárásról. Nyugat, északnyugat felől kissé megvastagszik a felhőzet, így helyenként már lehetnek erősen felhős időszakok. A nyugati tájakon elvétve zápor nem kizárt. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -3 és +5 fok között valószínű. Keleten, északkeleten csökkenhet a hőmérséklet fagypont alá. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 1-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Műsorunkban egy riportot hallhatnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének dékánjával, majd pedig a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági évnyitójára látogatunk el. Műsorunkban kiderül az is, hogy a magyar alma egészséges, biztonságos és kiváló minőségű. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első felében a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott programok egyikét idézzük fel. A nagy volumenű eseménysorozathoz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézete is kapcsolódott, hiszen számos aktuális kutatást reprezentáltak az intézmény oktatói. A következő riportunkban az egyik előadó a vendégünk.
Köszöntöm dr. Táncos Tamást, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gazdaságtudományi karának dékánját a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Beszélgetésünkben a 2025. november 27-én megtartott gazdasági kihívások és alkalmazkodási stratégiák a változó világban című előadássorozatról szólunk. Ezen a rendezvényen számos egyetemi oktató előadást tartott aktuális gazdasági témákról. Jelen riportban az ön előadását emelném ki, melynek címe az ingatlanárak változása a hazai gazdasági környezetben. Kérem ismertesse előadásának főbb ismérveit.
Én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a kutatásról. Ami magát a kutatást illeti, itt három kollégával, Csugány Julianna és Egri Zoltán kollégámmal végeztük ezt a kutatást. Ez egy visszatekintő felmérése, elemzése a hazai ingatlanárak alakulásának a hazai gazdasági környezetben. Egész konkrétan arról van szó, hogy itt 1997 és 2023 közötti lakóingatlani árakat vizsgáltunk, idősorosan négyzetméter árakról beszélünk, tehát minden egyes esetben, amikor én árakat említek, azok négyzetméter árak lesznek. Az elemzésnek az adatbázisa a Központi Statisztikai Hivatal ingatlan adattár adatbázisára épül, innen vannak meg az ingatlan árakra vonatkozó adatok, illetve minden információ, amit elemeztünk, valamint az ingatlan árakat összevetettük a jövedelmeknek az alakulásával, a személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem alakulásával, ez az adóhivatal adataiból, illetve a KSH adataiból származik szintén, ezeknek az adatoknak az összehasonlítására került sor. Az elemzést elvégeztük országos átlagban, az összes ingatlan átlagárát egy adatnak tekintve, és aztán szétbontottuk országos viszonylatban ezeket az adatokat téglalakásokra, panellakásokra és családi házakra, vizsgáltuk ezeket a tendenciákat, és miután Egerben vagyunk, természetesen egy egri összehasonlítást is tettünk az összes ingatlanra vonatkozóan, meg a ingatlan típusonkénti összehasonlításokat is megtettük. Emellett országos viszonylatban végeztünk egy települési összehasonlítást. Itt elsősorban az volt a célunk, hogy azt vizsgáljuk, hogy az itt jelzett időszakban mekkora volt az ingatlan áraknak a térbeli differenciálódása, illetve hogy ez nőtt vagy csökkent, magyarán, hogy az ingatlan árak közötti területi különbségek a vizsgált időszakban egyre nagyobbak lettek-e, vagy egyre kisebbek lettek. ha tetszik, lelőhetem a poént, dinamikusan differenciálódtak az ingatlanárak Magyarországon, tehát nagyon nem mindegy, hogy az adott ingatlan, amiről beszélünk, az hol van. Ennek a térbeli elhelyezkedése az ingatlan árakat befolyásoló tényezők szempontjából egy kulcsfontosságú tétel. Globálisan így néz ki az elemzés.
Miért fontos figyelemmel kísérni az ingatlan árak változását?
Az ingatlan árak változását figyelemmel kísérni alapvetően két dolog miatt fontos. Egyrészt mindenki lakik valahol. Ezeket az ingatlanokat meg kell venni. Tehát bennünket többek között az érdekelt, hogy a jövedelmeknek a növekedési üteme és az ingatlan áraknak a növekedési üteme hogyan viszonyul egymáshoz, mert ebből le lehet vonni olyan következtetéseket, hogy mely időszakokban volt nagyobb esélye a hazai lakosságnak arra, hogy a jövedelme, a saját jogon megszerzett jövedelméből lakáshoz jusson, magyarán állami támogatások nélkül, saját jövedelemből, és hogyan alakult ez az lakáshoz jutás, ingatlanhoz jutási esély a vizsgált időszakban, tehát ez javult, romlott, stagnált. Egyrészt ezért fontos ez, másrészt nagyon sokan, ha tehetik, vásárolnak ingatlan befektetési céllal. Bennünket az is érdekelt, hogy érdemes-e ingatlanba fektetni a megtakarításainkat, és ha érdemes ingatlanba fektetni, akkor hol, milyen típusú ingatlanba érdemes inkább fektetni a megtakarításainkat. Alapvetően ez a két cél lebegett előttünk akkor, amikor ezt az elemzést elvégeztük. Van egy hosszabb távú célunk is, ez egy kezdeti lépés számunkra az elemzésnél, hogy nem azt mondom, hogy az első kutatásunk, de az első kutatásaink egyike. A hosszú távú célunk az az lenne, hogy azt megpróbáljuk majd valahogy megvizsgálni, hogy időben hogyan lehetne azt előre jelezni, milyen tényezőkkel lehetne azt előre jelezni, hogy hol vegyek most ingatlant ahhoz, hogy az a jövőben számomra egy hasznot, egy befektetést, egy eredményt, egy, ha tetszik, nyereséget, profitot biztosítson. Ez nem egy egyszerű mutatvány, még nem tudjuk, hogy fogunk eljutni idáig, de a hosszú távú cél az ez.
Hogyan lehetne definiálni egy jó árérték arányú ingatlant?
Az, hogy jó árérték arányú az ingatlan, az nagyban függ attól, hogy kinek a jövedelméről beszélünk, tehát kinek jó árérték arány, ezt mindig a fogyasztó határozza meg. A vásárló, ő dönti azt el, hogy ő milyen értéket keres, mit szeretne egy ingatlantól, és erre mennyi pénze van, mennyit hajlandó érte fizetni. És hogyha a két dolog találkozik, tehát találok egy olyan ingatlant, ami az én igényeimet kielégíti, és megvan hozzá a forrásom, hogy ezt meg tudom venni, akkor ez egy jó árérték arányú ingatlan. Ha egy általánosabb megközelítést akarunk megragadni, akkor én azt mondanám, hogy az ingatlan ára szempontjából az a kulcsfontosságú, hogy ez az ingatlan hol van. Tehát én valahányszor ingatlant vásároltam, vásárolok, az elsőleges szempont, hogy hol helyezkedik el. Mert az építőanyag, a befektetett munka, az nagyjában egészében ugyanakkor a költséget jelent, bárhol is vagyunk az országban. Nyilván vannak differenciák, de ez nem kardinális. Az ingatlant viszont odébb vinni nem lehet. A téglát akkor is meg kell vennem, ha az ingatlan jó helyen van, meg akkor is, ha rossz helyen van, nagyjából ugyanannyi a tégla akkor is, ha rossz helyre viszem, meg ha jó helyre viszem, odébb vinni nem tudjuk az ingatlant. Tehát akkor, amikor az ember ingatlant vásárol, én azt gondolom, hogy az a kulcsfontosságú tényező, hogy hol helyezkedik el, másképpen megközelítve a kérdést, ha nekem abban kell dönteni, hogy van egy jobb minőségű, mondjuk újépítési ingatlan rossz helyen, vagy van egy kevésbé jó minőségű felújítandó ingatlan jó helyen, akkor én biztos, hogy a másodikat fogom választani, inkább ne kell, hogy felújítgatom, helyre teszem, mint sem, hogy legyen egy alapvetően szép csili-vili ingatlanom, de nem jó helyen.
Önnek mi arról a véleménye, hogy valóban megéri befektetni ingatlanba?
Határozott álláspontom, hogy igen. Többek között ennek a kutatásnak ez a konklúziója. Nyilván itt nagyon függ attól, hogy mennyi pénzünk van, mert azért egy ingatlan megvásárláshoz sok pénz kell. De ez megéri. És ez ebből a kutatásból nagyon szépen kijött. 97-től 2023-ig dinamikusan nőttek az ingatlan árak, két szakaszra osztható ez az időszak, 97-től nagyjából 2014-ig, ott is volt egy dinamikus árnövekedés, én itt most nézem a számokat, országos átlagról beszélek, 1997 és 2014 között évi átlagban 8000 forintot nőtt évente négyzetméterenként összes ingatlan átlagát figyelembe véve az ár. Ugyanez 2014 és 2023 között 47000 forint, tehát gyakorlatilag hatszoros a különbség a két időszak között, tehát 97 és 2014 között is megérte ezt megtenni, 2014 és 23 között, no pláne, megérte ezt megtenni, és nyilván, miként mondtam, ez egy visszatekintő elemzés, tehát nem előrejelzéseket vizsgáltunk, de én, ahogy a mai árakat nézem, tehát az árnövekedés pillanatilag megtorpant, azt mondják az elemzők, de én azt hiszem, hogy a jövőben is ez egy jó befektetés lesz, és nyilván nagyon óvatosan bánok azzal, hogy mit merek kijelenteni egyértelműen, és mit kevésbé egyértelműen, de abban szinte biztos vagyok, hogy a befektetési értékét megőrzi a befektető akkor, ha ingatlanba fektet, tehát nem fog elinflálódni a befektetése, mert az ingatlan árak minimum az átlagos árszínvonal emelkedést követni fogják, de én arra tennék sokkal nagyobb tétet, hogy meg fogja haladni az árnövekedés a jövőben is az átlagos árszínvonal emelkedés. Tehát én azt mondom, hogy megéri, én magam ebben az irányba mozdulok, tehát amikor van annyi befektetni való pénzem, hogy ingatlan tudok venni, akkor abba fektetek.
Mennyivel változott a jövedelem, és mennyivel változott az ingatlan ár? Ez a kettő változás, ez hogyan viszonyul egymáshoz?
Az említett két időszak élesen szétválik, tehát a 97 és 2014 közötti időszak elválik a 2014 és a 2023 közötti időszakhoz képest. Itt most számokkal nem mutatnám a hallgatóságot, azt mutatja a mikrokutatásunk, hogy 1997 és 2014 között jóval jobb esélyekkel futottak neki az ingatlan vásárlók az ingatlan vásárlásnak akkor, ha az ingatlan bérből és fizetésből vásárolták, tehát a jövedelmeknek a növekedése az követte az ingatlan áraknak a növekedését, sőt meg is haladta egy kicsit, tehát volt esély arra, jobb esély volt arra, hogy bérből és fizetésből élők ingatlanhoz jussanak ebben az időszakban. 2014 és 2023 között drasztikusan megváltozott fordítva, tehát onnantól kezdve a bérből és fizetésből történő ingatlanhoz való hozzájutásnak az esélye romlott. Hozzá kell azonban tenni, hogy nagyon sok állami támogatást adnak erre, tehát akkor, amikor én ezekről a számokról beszélek, amiről most beszéltem, itt nincsenek benne az állami támogatások. Csak azt néztük meg, hogy ha valaki a fizetéséből akar ingatlant venni, akkor hogy néz ki ez 97 és 2014 között, és ehhez képest hogy néz ki 14 és 23 között. Az állami támogatásoknak a mértéke 14 és 23 között folyamatosan nőtt, tehát nyilván, ha valaki hozzá tudott jutni állami támogatásokhoz, babaváró, hitel, csok, egyéb állami támogatások, akkor nyilván azok, amit én itt elmondtam, megváltoznak. Mi ezt nem vizsgáltuk, tehát ez nem volt benne az elemzésünkben pillanatnyilag. Tehát az általam elmondott információkat így kell kezelni.
Egerben hogyan lehetne egy ingatlannak a négyzetméter árát meghatározni?
Azt tudom mondani, hogy az egri ingatlanáraknak a változása az nagyjából egészében az országos átlagot követi. Kicsit alatta van az országos átlagnak, de az országos átlagot követi. Magyarán én azt gondolom, hogy manapság egy téglalakás, egy újépítésű téglalakásnak a négyzetméter ára az most már 1 millió forint fölött van, egyre erőteljesebben, de természetesen itt is függ ez attól, hogy hol helyezkedik el az ingatlan. A legmagasabb áron országosan is és Egerben is a téglalakások négyzetméter ára van, és a növekedési üteme is ezeknek a legnagyobb. Panellakások ezt követik, és a családi házak esetében a legalacsonyabb ebben a rangsorban a növekedés után. Hozzá kell tenni azt is, hogy a családi házak esetében azért itt a telek méret is nagyban befolyásoló tényező, tehát itt nem pusztán a felépítményről beszélünk, hanem a telek mérete is egy befolyásoló tényező.
Például a társasházaknál, vagy a panellakásoknál mit mondhatunk el, hogy milyen jellemzői vannak például egy kisebb panellakásnak, vagy egy másfél szobás társasháznak?
Én nem vagyok ingatlan értékesítő, tehát nem foglalkozom ilyen mélységig ezzel a területtel. Mi a statisztikai adatokat elemeztük, én nem mennék el ebbe az irányba, mert ez már ingatlanosoknak a területe. Nekem van saját véleményem erről, de ez nem egy szakmailag alátámasztott vélemény. Ehhez ingatlan értékesítőket kellene megkérdezni. A mi elemzésünk nem ebbe az irányba mozdult el. A magánvéleményemet tudom mondani, én a téglalakásokat preferálom, tehát hogyha nekem kellene most lakást vásárolnom, és társasházi lakásban gondolkodnék, akkor egy téglalakásban gondolkodnék. Az ugyan drágább, de nekem személy szerint műszakilag hozzányúlni egy téglalakáshoz jobban kézreáll, mint egy panellakáshoz. Ott bármit fúrni, vésni, műszakilag hozzányúlni az egy nekem komfortzónán kívüli történet, de mondom, ezek személyes vélemények, tehát ez nem egy szakmai álláspont.
Ugyebár az önkutatása Eger városára korlátozódott?
Nem, országos volt a kutatás elsősorban. Eger városát csak azért illesztettük be ebbe a kutatásba, itt vagyunk. Tehát úgy gondoltuk, hogy ha már itt vagyunk, és tartunk erről egy előadást itt a konferencián, akkor a helyi közönségnek is mondunk valamit. De nem ez az elsődleges cél, nem Eger.
Azzal kapcsolatban tudna mondani valamit, hogy Egeren belül melyek azok a városrészek, amik inkább a drágább ingatlanok, és melyek azok a városrészek, amik a olcsóbb ingatlanokkal, ha az eladást nézzük, akkor?
Hát a jobb kondíciókkal rendelkező ingatlanokról mondok véleményt, a kevésbé jó kondíciókkal rendelkezőkről inkább nem, én nem szeretném senkinek a kondícióit semmilyen irányba befolyásolni. Nekem az a határozott meggyőződésem, hogy Egerben legjobb piaci kondíciókkal a Csákóváros részben lévő ingatlanok rendelkeznek. Tehát az a terület, ami a legjobb kondíciókkal, a Csákó, Tihaméri Malom, az a legjobb rész. Aztán még a Lajosvárosi terület sem rossz, de a legjobb a Csákó, Tihaméri Malom, ez a körzet, az én meglátásom szerint. Említettem a térbeli differenciálódást is vizsgáltuk, és megnéztük azt, hogy országos viszonylatban hogyan, milyen mértékben differenciálódtak térben az ingatlanárak, azt említettem már a beszélgetésünknek az elején, hogy intenzív volt a differenciálódás, és ezt követően megnéztük azt, hogy ketté osztottuk a vizsgált időszakot. Említettem, hogy a 97 és 2013 közötti az egy szakasz, meg a 2014 és 23 közötti a másik szakasz, és főként a 2014 és 23 közötti időszakot elemeztük részletesen. Ebben a időszakban felosztottuk a hazai településeket 4 részre. A felosztásnak a dimenziói azok úgy néztek ki, hogy az egyik dimenzió volt a kiinduló átlagár, a 2014-es átlagár, a másik dimenzió volt a növekedési ütem. És ugye számunkra az a negyed, az a halmaz volt a legérdekesebb, ahol olyan települések vannak, amelyek magas kiinduló átlagárral és magas növekedési ütemmel rendelkeztek, tehát 2014-ben már eleve drága volt az ingatlan, és ráadásul még nagyon dinamikusan is nőtt. Erről a negyedről azt lehet elmondani, hogy ebben a negyedben a turisztikai térséghez tartozó települések dominálnak, tehát a turisztikai térségben lévő ingatlanok azok, amelyek magas négyzetméter árral és nagy növekedési ütemmel rendelkeztek a 2014-es és 23-as időszakban. Azt is hozzá kell tegyem, itt egy fekete-fehér ábra van előttem, nem tudom pontosan rábökni, hogy Eger majdnem bekerült ebbe a negyedbe, nem sok híja van, itt van valahol. Tehát nem sok híja van, hogy bekerüljön ebbe a legjobb kondíciókkal rendelkező traktusba, de itt főleg balatoni térségek vannak, illetve Pest környéki települések, talán Balaton lenne volt a legjobb kondíciókkal rendelkező, de erre nem esküszöm meg, de valamelyik balatoni település, ez biztos.
Tehát akkor elmondhatjuk, hogy Egernek a turizmus, illetve a fővároshoz való közelsége okozza azt, hogy az ingatlanoknak az ára ennyire felfelé emelkedett.
Nem tudom, hogy ez okozza, de hogy ennek jelentős szerepe van ebben, abban majdnem biztos vagyok. Tehát nyilván hát a turizmus az sok mindent magával hoz. A turizmus az önmagában egy infrastruktúrális fejlődést is eredményez egy városban, hát nyilván turizmus akkor van, ha vannak éttermek, ha vannak szállodák, ha van fürdő, turizmus, termálvíz, melegvíz, stb. Ezekből a bevételekből fejleszteni is lehet a térséget vagy a várost. Tehát nyilván ezek a városnak a kondícióit ilyen szempontból javítják. Tehát azt tudom mondani, hogy én azt hiszem, hogy a turizmusnak jelentős szerepe van. Ebben nem állítom, hogy egyedül ez, de azt gondoljuk, hogy a szerepe jelentős.
Köszönöm szépen, én ezeket szerettem volna kérdezni. Esetleg van olyan gondolat, amivel még ki lehetne egészíteni azt a beszélgetést?
Én is köszönöm a beszélgetést, szerintem minden lényeges elemet megbeszéltünk, amit ebből a kicsinke kutatásból ki lehetett hozni. Én azzal zárom ezt a beszélgetést, amit már említettem, hogy ez az első kutatásaink egyike, mi sok távlatot látunk még ebben. Bízom benne, hogy a hallgatók számára tudtunk valami fajta értékelhető információt átadni még ezen a aprócska kutatás eredményeként is. Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Köszönöm.
A folytatásban a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Eger megyei jogú város önkormányzata gazdasági évnyitójáról szólunk. A rendezvényt a CETEF Hungária Kft. Egri telephelyén tartották 2026. január 22-én. A megnyitó ünnepségen az elmúlt évek gazdasági kimutatásait méltatták, valamint köszöntő beszédekkel, előadásokkal, továbbá díjátadásokkal nyitották meg a 2026-os évet. A következő percekben Pintér Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke előadásának szerkesztett változatát hallják.
A kamarát Magyarországon 175 évvel ezelőtt alapították meg, azzal a világos célral, hogy tegyen meg mindent azért, hogy a magyar gazdaság szereplői a lehető legjobb körülményeket tudjanak tevékenykedni Magyarországon. És a magyar gazdaságnak a képviselő az a kezdetlegesen a vállalkozó. A vállalkozó, aki kockázatot vállal, aki hozadott értéket termel, aki adót fizet, aki munkát ad, aki társadalmi felelősséget vállal, de nagyon értékes embertípusa az országnak, és jogosan teszünk meg mindent azért, hogy a vállalkozó lehető legjobban érezze magát a saját bőrében. És ennek a tevékenységnek két olyan pozíció legfontosabb jellemzője, egyik pozíció a vállalkozásokkal kapcsolatos pozíció, a másik a kormányok kapcsolatos pozíció, hogy itt mit foglalál a kamara, és ezt határozza meg mindig a mindenkori kamarának a tevékenységét. A kamarának az új vezetése, ennek az első dolga volt ezt átgondolni, és a vállalkozó kapcsolatos pozíciónkat teljesen egyértelműen fogalmaztuk meg. A kamara a vállalkozásokért van, a kamara a vállalkozók, és a kamara azzá válik, amivel mi vállalkozók, illetve a kamara munkatársait teszik. Helyettünk ezt senki nem fogja megtenni, és ezt kell megérteni minden vállalkozónak, hogyha mi összefogunk az 1 millió magyar vállalkozó, akkor olyan erőt képvisel, mert rengeteg dolgot el tudunk érni ebben az országban. Kormánnyal kapcsolatos pozícióknak az újragondolása. Bennem van, amikor találkoztunk először a miniszterelnök úrral, és nagy elek az MKIK elnök azt mondta a miniszterelnök, hogy a miniszterelnök úr azért jöttünk, hogy együttműködjünk, de előre leszögezzük, hogy mi a vállalkozókat vagyunk az önkormányzata, és mi mindent a vállalkozók oldalára nézünk, lojálisak leszünk a kormányon kapcsolatban, az nem kérdés, ezt nem akarunk szereplések lenni. És ebből indultunk ki, és erre a miniszterelnök azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy ilyen kamarával találkozom, és az új vezetés ezt gondolja, mert rengeteg olyan ember vesz körül, aki a miniszterelnöksége miatt olyan dolgokat is rábólintani, vagy nem kell rábólintani. Remélem, ti azok lesztek, akik elmondják a véleményeket, hogy mit gondoltak a vállalkozásokkal kapcsolatban, hogy tudunk együttműködni. Szinte az első pillanattól megtaláltak az a pozíciót, ami nekünk is jó, mint a miniszterelnöknek, és akkor állunk neki, és mutassuk meg, hogy mit tudnak ennek az ügy érdekében tenni. 2025 májusában írtuk alá egy hosszú távú együttműködést a magyar kormánnyal, mely általában a szerződések általánosak, de ebben a 8-10 oldal szerződésben számtalan olyan konkrétum is szerepelt, amit el szeretnénk kérni, hogy a későbbiek folyamán meg lehet kérdezni, hogy elég elértünk-e. De már mellé raktunk 3 olyan konkrét intézkedést, amire azt gondoltuk, hogy a vállalkozók érzik azt, hogy itt egy másfajta kamara és egy másfajta kormány kapcsolat indult meg. Aztán, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a 25. novemberében a Magyar Országgyűlés egy 11 pontos csomagot tárgyalt meg, és 167 igennel, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal egyhangulva megszavazta a Magyar Parlament azt a 11 pontos javaslatunkat, amelyik körülbelül 200-250 ezer vállalkozónak tud segítséget nyújtani, és remélhetőleg 80-90 milliárd forint a vállalkozó zsebébe fog maradni. Én még abban reménykedem, hogy ezt 89 milliárd forintnak a nagy többségét, vagy legalább a felét mondjuk a vállalatok nem érik föl, hanem innovációra, kutatásfejlesztésre, a tudásnak a bővítésére fogják használni, de ebben nem tudunk beleszólni, csak ismerni tudjuk a vállalkozásokat. És ez a 11 pont, ezt most ide fölírtam, ha úgy gondolják, hogy gyors olvasok, felolvassák, én nem akarom felolvasni, számtalan sajtóban, tévében, rádióban ez megjelen, mindenki tudhatja, hogy ez a 11 pont igazából mit tartalmaz. Viszont azt lehet, hogy kevesebben hallották azt a sajtótájékoztatót, amit a miniszterelnök tartotta a kamara elnökével, és ott a kamara részére, a kamara szempontjából elhangzottak olyan gondolatok, amiket én szeretnék és pontosan önöknek elmondani. A miniszterelnök azt mondta, tudomásul vettük, hogy a kamara egy új pályára lépett, a következő megállapodásunk arról szól majd, hogy hogyan tudunk állami gazdaságirányítás feladatokat átadni a kamarának. Az az érdeke a gazdaságnak, hogy a gazdasági kamara mind a gazdaságpolitikai döntésekben, mind a gazdasági lényegében részt vegyen, sőt önálló döntésekkel is rendelkezzen. elfogadta azt a miniszterelnök és a mostani magyar kormány, hogy mi többek vagyunk annál, hogy véleményezzük a törvényeket, hanem átadnak olyan feladatokat adni, amit mi lehetőleg jobban el fogunk látni, mint mondjuk a kormányok apparátus. És ennek a szellemiségében készítjük elő a következő megállapodásnak a sorokpontjait. Én ebből csak kettőt vagy hármat emelnék ki, egyik a felnőtt képzés. Magyarországon a felnőtt képzés jelen pillanatban kaotikus állapotban van, az ellenőrzés, a jogosítvány kiadása szempontjából, és a kamarának lenne az a feladata, hogy a hálózatán keresztül érjük azt el, hogy Magyarországon a felnőtt képzési rendszert, meg az ellenőrzését és a felügyeletét, és a jogosítványok kiadását a helyén alakjuk, és ezért mindent meg kell tennünk, mert a mai világban a felnőtt képzés az egy nagyon fontos alakpontja a gazdaságnak. És ebből a megállapodásban még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni. Itt is szó volt arról, hogy mennyire fontos a piac a vállalkozások számára. És van Magyarországon egy egészen nagy költségvetésre rendelkező egyéni kormánydöntés, amit, ahol sok mindent figyelembe szoktak venni, amikor egyéni kormánydöntés alapján kap egy cég pénzt. De azt általában nem veszik figyelembe, hogy ez a cég vagy legyen magyar, az egy-egy dolog, de hogyha nem magyar, akkor ha ez egy külföldi multicég, akkor kötelezzük arra a külföldi multicéget, hogy a beszállítói, a magyar beszállítóknak a számát és azoknak a volumenét növelje. És ez egy rettentően fontos feladatnak tartom, és remélhetőleg, hogy az AKD döntésekben bekerül a kamarának az a szakértője is, aki mindig erre fogja fölhívni a figyelmet, hogy ha egyéni kormányodás alapján adunk pénzt valakinek, hogy a bővülésre, soha ne felejtsük el azt, hogy Magyarországon élünk, és ebből a magyar vállalkozások is tudjanak profitálni. És nagyon röviden beszéltem röviden arról, hogy ez a mostani kamarának a vezetése mit gondol a vállalkozások kapcsolatban, mit gondol a kormánnyal kapcsolatban, és ennek a tevékenységnek az alappillérét a területi kamarák adják. Egy vállalkozó először területi kamarával találkozik, és tudják mindannyian, hogy egy benyomásod, az első benyomásod soha nincsen kétszer. Hogyha az első benyomása ő egy vállalkozásnak kamarai mozgalommal kapcsolatban, akkor annak volt következő ügye is, és ezért nagyon támogatjuk a területi kamaráknak a tevékenységét. Az az érdekük, hogy a területi kamarák a lehető legjobban végezzék a munkájukat, és úgyhogy jól végzik a munkájukat, és a kamarában, itteni és az összes kamarában a vállalkozók úgy érzik, hogy otthon találnak, úgy érzik, hogy ez a miénk ez a kamara, akkor az országos kamara is ott fogja végezni a tevékenységét. És én ehhez kívánok önöknek minden jó vagyósokat. Köszönöm, hogy itt lehettem.
A következő percekben az agrárium egyik szegmensét, mégpedig az almatermesztést emeljük ki. Az utóbbi időben megjelent híresztelésekkel ellentétben a magyar alma fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot. Nem csak a termesztési feltételek, hanem a rendszeres és nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági szabályok, illetve ellenőrzések is garantálják az almák minőségét. A továbbiakban ezzel kapcsolatban hallanak egy összefoglalót.
Köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Ignác Szabolcs Andrást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnökét, akit mostani riportunkban mezőgazdasági aktualitásokról kérdezek. Az utóbbi időben megjelent hírek alapján egészségügyi kockázatot jelent az almafogyasztás. Mit mondhatunk el az almatermelésről?
Legelőször is az jutott a riporternő kérdés után az eszembe, hogy minden nap egy alma orvostávot tartja. Ez, amit most itt a médiában is nagyon fölkaptak, hogy permettel meg különböző segédanyagokkal fertőzött az alma, ezt én határozottan el fogom tudni, el is utasítom. Én úgy gondolom, hogy a mai viszonyok között minden termelőnek az a legfontosabb feladata, illetve maga a szabályzók is annyira gátat és annyira korlátot szabnak a különböző használt vegyszeretnek meg permetező anyagoknak, hogy a termelők a legmesszebb menőkig odafigyelnek arra vonatkozóan, hogy mivel, hogy és mikor permeteznek. Ugye ezt a termelőknek megvan az, hogy a különböző célprogramoknál milyen vegyszerekkel, milyen anyagokat használhatnak, le van vezetve, és pontosan le van az vezetve, hogy a különböző anyagoknak meddig van az, hogy élelmiszer várakozási időn van, meddig van az, hogy munkaegészségügyi várakozási idő van, és ezt a termelők most jelenleg Magyarországon persze pontosan betartják. Illetve megvannak erre vonatkozóan azok a hivatalok és szervezetek, akik ezt ellenőrzik, és nagyon pontosan ellenőrzik. Tehát én nem tartom azt valószínűleg, hogy a magyar termelőktől olyan alma fog kerülni, hogy olyan alma került is bármikor a magyar felhasznált magyar fogyasztók piacára, ami bármilyen vegyszerre is szennyeződött volna.
Játékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában dr. Táncos Tamás, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének dékánya nyilatkozott. Az ingatlanárak változása a hazai gazdasági környezetben című előadásáról, melyet a Magyar Tudomány ünnepe kapcsán tartott meg 2025. november 27-én. Ezt követően pedig Pintér Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke szavait idézzük, mely a 2026. január 22-i gazdasági évnyitón hangzottak el Egerben. Műsorunk záró perceiben pedig Ignác Szabolcs Andrást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnökét hallották az almatermesztésről, valamint az almafogyasztás egészségre gyakorolt hatásáról. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.